Szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének nyíregyházi csoportja ezévi első nyilvános rendezvényén. Mint tudják, gyakorlatilag havonta szoktunk rendezvényt szervezni, de január hónapot azért hagyjuk ki rendszeresen, hogy ki igénye és meggyőződése szerint részt vehessen az ökumenikus imahét szertartásain. Ezért januárban úgy tekintjük, hogy bizonyos szinten az az ima hét és annak a szertartásai közös rendezvényünk is egyben. Az év, 2013-as év a hit éve. Ebben a szellemben igyekszünk Nyíregyházán előadásokat szervezni, és ennek az első, mondhatnám, nyitó előadására kértük fel Bozorádi Zoltán esperes urat, aki örömünkre elvállalta, hogy fog nekünk beszélni, és amint ezt a hirdetésekből és meghívókból láthatták, Keresztség és hit címmel fog előadást tartani. Mindezek előtt azonban egy szomorú kötelességemnek kell eleget tennem. Volt tagtársunk és alapító tagunk, Udvarhelyi Béla bácsi elköltözött az örök hazába. Én kérem, hogy egy imával emlékezzünk meg róla, és kérjük a Jóistent, hogy gondozza az ő lelkét a továbbiakban.
Abban állapodtunk meg, hogy valóban arra gondolva, hogy van egy mennyei haza, és hogy oda készülünk mindnyájan, hiszünk a test feltámadásában, egy csodálatos testet nyerünk az Úrtól, az apostoli hitvallást mondjuk el. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig megkérem esperes urat, hogy az előadását tartsa meg.
Köszönöm szépen a felkérést is. Jó, ha egy boltba járunk. Az Aldi előtt találkoztunk Dénessel, és megkérdezte, hogy megtartanám-e ezt a kész előadást, és én kész voltam vállalni ezt, hogy jöjjek. Kérdeztem, hogy miről. Azt mondja, a hitről, mert a hit éve van. És hát azt kell mondjam, hogy mint a hangyaboly, olyan volt a fejem. Rengeteget lehet beszélni a hitről, különböző dolgokról. Töprengtem, hogy mi az, ami ma aktuális, és akkor jött egy telefon, hogy mi lesz a cím. De ez már segített, vissza foglak hívni. És nem gondoltam rá, hogy ez az első, de talán bizonyos szempontból, hogy a keresztséget választottam, mert túlnyomó részt a gyermekkeresztséget fogadjuk el, és helyesnek tartjuk, és talán első előadásnak nem is annyira rossz ez a cím. Hozzáteszem azonban, hogy sok minden motivált. Elsősorban az, hogy nagyon fontosnak tartom. Fontosnak tartom, hogy folyamatosan gondoljunk arra, hogy meg vagyunk keresztelve. Tehát ugye emlékszem rá, volt már olyan, nem is mondanám, hogy szekularizált család, csak valamilyen keresztény közösséghez húzott inkább, mint hozzánk tartoztak, de engem kértek keresztelőre. Hát ráöntöd azt a kis vizet, aztán túl vagyunk rajta. Most az igaz, hogy mi nem merítünk be sok vízbe, hanem viszonylag kevés vizet öntünk a gyermekek, általában a csecsemők fejére, de hát az a pont nincs letudva, hanem valami elkezdődik. Valami, ami Istennek nagyszerű, csodálatos ajándéka, amit az Úr Jézus Krisztus rendelt, hogy mi ezt gyakoroljuk, hogy ez valamiképpen erősítsen bennünket, és persze lehet, hogyha mindenki most magába néz, és nem annyira tudatos benne, hogy mindig gondoljon rá, hogy meg van keresztelve, akkor most csodálkozik, hát miért kéne arra mindig gondolni? De úgy gondolom, hogy azért, mert ez egy szövetség, a keresztség által leszünk Isten szövetségének a tagjaivá. Ezzel kezdődik. Nem vitatkozunk ma már ezen, hogy a felnőtt keresztség, amit hitvalló keresztségnek neveznek, jó vagy nem, nyilvánvalóan jó, mert a keresztség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében történik. Ehhez képest azonban, ahogyan mi erre gondolunk, hogy mindent Isten kegyelme előz meg, még mielőtt bármit tudnánk mondani, Isten jön felénk. Az Úr Jézus azért jött ebbe a világba, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet, és a szüleinket legalább olyan mértékig kereste és megtalálta, hogy fontosnak tartották, hogy bennünket megkereszteljenek. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, úgy gondolom. Hozzáteszem persze, hogy olyan gazdag a keresztség témája a Bibliában, hogy én az egészet nem vállalom, hogy el fogom mondani, hiszen az Új Szövetségből tudjuk, hogy már az Ószövetségre is tekint úgy a Szent Író, hogy amikor a Vörös-tengeren átvezette Mózes a népet, akkor tulajdonképpen ennek van ehhez kapcsolata. Vagy Péter apostol levelében számomra, amikor először szembesültem, vagyis figyelmesen olvastam a Bibliát, nem tudom hány évtizede volt, biztos nagyon sok, hogy a keresztség könyörgés jó lelkiismeretért. Első Péter levélben van, azt hiszem a 3. fejezet 21. verse ez, amin úgy gondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen mit is értsünk azon, hogy a keresztség, amelyben részesültem, amely nem egy pillanatnak az eseménye az életemben, hanem amivel elkezdődött valami az életemben. És akkor ugye felfedeztem benne azt, hogy igazából amit Pál apostolnál találunk, ebben is benne van, mert gondoljunk csak bele, ha a bűneink miatt van megterhelt lelkiismeretünk, és remélem van, akkor hogy szabadulunk meg a lelkiismeret terhétől, és lesz könnyű, felszabadult a hívő életünk? Úgy, hogy Krisztus áldozatában mi bűnbocsánatot nyerünk. És hát akkor a könyörgés iránya az, hogy valami, ami engem megterhel, amivel tudom, hogy a bűn elválaszt Istentől, hogy akkor a keresztre gondolok. Jézus meghalt értünk, bűnösökért, az igaz, a nem igazakért. Valami óriási dolog ez, de hát gondolnunk kell Krisztus keresztjére. Na és akkor elérkeztem oda, hogy van két nagyon általam szeretett igehely az Új Szövetségben. Az első Korintusi levél 6. fejezete, és a Kolosszéiakhoz írt levele Pál apostolnak a 2. fejezet, amelyikben szinte ugyanazokat a mondatokat olvassuk, és erről ennek a két igének a üzenetét szeretném elmondani abban, amiben a kettő teljesen egyezik egymással, és abban, amiben eltér. És mindjárt azt szeretném elmondani, hogy a Korintusi első levélben a nyitánya a keresztségről szóló tanításnak az, hogy mi baj van az emberrel. És a bibliai szakasznak ez a címe, ez nem a Szentíráshoz tartozik, csak ezt adták, hogy Ádám és Krisztus. Egy ember által jött a bűn a világba. Ő Ádám. Ami mindent tönkretett. Az Isten-ember kapcsolatot mindenek fölött, és az ember egész életét, beleértve az emberi kapcsolatait, beleértve az egyéni életét, és jön a halál. Mert a bűn zsoldja, fizetsége a halál. És szépen levezeti Pál apostol, hogy hát ez egy egész emberiségre kiterjedő tragédiája, ez az ember tragédiája, a bűn. De felemeli utána azt, hogy egy által jött az isteni irgalom, Jézus Krisztus által, a második Ádám által. Ami azt jelenti, hogy Isten, ami elromlott az Édenben, azt helyre akarja hozni. Ez a nyitánya annak, amit később majd Pál apostol ír, ez az 5. fejezetben van, a 6. fejezetben leír ezzel kapcsolatban. És a Kolosszéi levélben más a nyitány. Messzebbre azt is mondanám, hogy mélyebbre nyúl az apostol. Arról beszél Pál apostol a kolosséi gyülekezetnek és a Kolosséinak és a Laodiceinak, tehát két gyülekezetnek írja ezt a kolosséi néven ismert levelet, hogy minden mögött van valami rettenetes, így fogalmazza, hogy a világ elemei, de itt nem arról van szó, hogy az anyagi világ milyen elemekből van összerakva, hanem arról a sötét és számunkra láthatatlan hatalomról beszél, ami minden mögött, mint egy rosszindulatú, gyötrelmes hatalom van jelen, amely mindent megront. Tehát, hogy az, van valami, ami az emberi rosszaság fölött van, ami elindította az embernek az engedetlenségét Isten iránt. És azért jó, hogyha gondolunk rá, most mi egy, nem tudom, mi a legjobb elnevezés a mi korunkra, de amikor a emberi gondolkozásban az anyagelvűség csúcsra került, és minden transzcendenst kiirtottak, akkor még a keresztények között is az a gondolat uralkodott, hogy éppen elég elhinni Istennek a létét, miután csak az van, amit látunk, mondja a materialista filozófia, mert ez nem tudomány. Hát hogy beszélnénk még sátánról, meg hogy beszélnénk angyalokról, meg hogy beszélnénk démonokról? Hát azért beszélünk róla, mert vannak. Mert Isten beszél róla. És mert nem értjük önmagunkat, hogyha nem látjuk azt a sötét világot, amelyik ma is uralja az egész emberiséget. És hát igazán lehetne színes történeteket, akár az elmúlt hetekről, elmúlt egy-két évről, hogy mit jelent a sötét erőknek az uralma a világ fölött. Hát jelenti mondjuk a pénznek a hatalmát. A Bibliában olvassuk, minden rossz gyökere a pénz szerelme. Vagy a hatalom mániáját. És most még nem is saját hazánkra gondolunk, hogy milyen mániákus vágy van a hatalomnak a megszerzése után, vagy megtartása után igazából, hanem arra gondolok, ahol tízezer számra, millió számra halnak meg emberek csak azért, mert valaki mások fölött uralkodni akar. Afrikára gondolhatunk, ott tényleg milliós nagyságrendben gyilkoltak embereket. Miért? Természetesen az emberi rossz indulattal meg lehet ezt magyarázni, így van, benne van. És az ember felelőssége mindenképpen óriási. De hogy emögött a világ fölött, az emberi erő és rossz indulat fölött még egy sokkal nagyobb erő létezik. Hát erre tulajdonképpen, ha nem gondolunk, akkor csőd az életünk. Mert ha gondolunk rá, akkor viszont van egy fontos kérdés. Van-e esélye az embernek, hogy ebből megszabaduljon? És én azt gondolom persze, hogy hát, mint keresztények tudjuk, hogy van rá esélyünk. És akkor a kérdés, hogy ugye Ádám bűn, és úgy folytatódik a korintusi levélben, hogy hát ha a kegyelem überel mindent, akkor vajon nem inkább az a megoldás, hogy minél többet vétkezünk, hogy annál jobban nőjön a kegyelem esélye a számunkra is töltsön be, Pál apostol világos feleletet ad rá, és akkor itt egy kicsit olvasok a Bibliából, mert ez a legjobb könyv. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztséggel ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. És akkor most csak úgy kérdezek, hát szoktunk arra gondolni, hogy Krisztus halálával el van temetve a romlott természetem. Ha el van temetve. De a keresztség és a hit, hogy szövetség maradjon és működjön, ahhoz tulajdonképpen azt kell, hogy mi tudatosan éljük a keresztény életünket. A Péter levélre gondolva, a jó lelkiismeret kérdésében, hogy hát, hogy akarunk megszabadulni a lelki terheinktől, hogy megkeresem, hogy kiket hibáztathatok. De mi ezzel a probléma? Hiába találok akárhány embert, akit hibáztathatok, és lehet, hogy valamennyire még igazam is van, de nem lesz békességem. Nem lesz nyugalmam tőle. Nem tudok annyit visszaadni, amennyit gondolnék, hogy törlesztenem kellene. És még ha törlesztek is, még ha túl törlesztenék is, még akkor se lesz békességem, hogy na, most már ez a teher megszűnt. És a teher csak egyféleképpen szűnik meg, hogyha ami romlott bennem, az Krisztussal meghal. De azt mondja a Biblia, hogy Jézus feltámadásával feltámadunk egy új életre. Mégpedig itt valami olyan óriási hatalom van, tessenek belegondolni, az a hatalom, amely Krisztust feltámasztja a halálból. Az Atya hatalma. Az a hatalom, amit Jézus gyakorol, amikor itt jár a földön. Ugye mi meghalunk Krisztus halálával, és feltámad az új emberünk, de majd még a végén meg fogunk itt halni, mint hogy azok is újra meghaltak, akiket Krisztus feltámasztott, de hogy ez egy valóság, hogy Krisztusnak ereje van, hogy Krisztus győztes, az tulajdonképpen nyilvánvalóvá lesz azáltal, ha gyakorlom, és akkor adnék egy praktikus tanácsot. Tehát emlékszem rá, ez egy családi történet, nagybátyám nagyon karakán ember volt, a sportkórházban dolgozott, mondták neki, hogy itt osztályvezető főorvos csak akkor leszel, ha belépsz a pártba, és ő meg nem lépett be a pártba, így nem lett osztályvezető főorvos, de nagyon karakán kereszténynek tartotta magát. Mert azt mondja, a sportkórházba vagy zsidónak kell lenni, vagy kommunistának ahhoz, hogy az ember előre jusson. De mondja ő, én keresztény vagyok. De nem olvasott Bibliát, nem imádkozott, nem járt templomba. Tehát az az ő korosztálya, akik valamikor, mondjuk ő azt hiszem, hogy 1907-ben vagy 8-ban született, tehát ők úgy nőttek föl, mint a keresztény nemzedéknek egy tagja, hogy itt nincs semmi probléma, Magyarország keresztény, vagy vannak itt zsidók, mohamedánok, meg egyebek, még nem nagyon voltak. De a kereszténynek lenni, az az, amit Pál apostol mond. Hát Krisztus él bennem. Hát befogadom Jézust az életembe. És azt gondolom, hogy azt a sok fájdalmat, amit elszenvedtek, hát én annyira nem szenvedtem, de mondjuk akik sokan szenvedtek 40 vagy nem tudom hány év alatt a szocializmustól, különböző helyeken más-más dologtól szenvedtünk, azért valami nagyon jó dolgot hozott elő Isten, aki mindig minden rosszból tud jót előhozni. Hát letisztultabb lett a kereszténységünk. Sokkal letisztultabb lett. Úgy gondolom most a Emmaus gyülekezetre gondolok, mondjuk öregeken kívül a városból ott vannak, vagy 100-an a templomba, hát a 100 gyülekezeti tagból Szerintem legalább 70-80 tudna a hitéről beszélni. Mikor ezelőtt 50 évvel egy kedves barátom elkerült egy nagy alföldi evangélikus gyülekezetbe, és a gyülekezeti tagok nem mondták hangosan a mi atyánkot, és ő ezt nehezményezte, mint fiatal ember oda került, és akkor megállt a templomajtóba, és mondja a gyülekezeti tagoknak, hogy hát testvérek, hát maguk nem mondják velem a mi atyánkot. Mi nem mondjuk, azért fizetjük, hogy maga mondja. Tehát ez a szemlélet, halleluja, hát ez a szemlélet azért kezd egészen erősen megváltozni. Tehát a keresztény mi voltunk, az jelent valamit. Hát egy kapaszkodást a mindenható Szent Istenbe. Ennél sokszor többet. Az, hogy megértjük, hogy Isten szeretete igazában Jézus által jelent meg ebben a világban. A kereszt az annyira hatalmasan bent van a világban, hogy bárhol él valaki a Földön, tud róla. Lehet, hogy szembeáll vele, lehet, hogy gyűlöli azokat, akik kapaszkodnak, akik Krisztus követik, de tud róla. Tehát az esélyt Isten minden ember számára megadja. És ez csodálatos. Ez egy rendkívüli kegyelem, amit Isten most gyakorol velünk. És picit nem beszéltünk meg, hogy milyen hosszú meg.
Bármilyen.
Ha, testvérek. Jó. Azért igyekszem, hogy ne éljek vissza kinek-kinek a türelmével, de itt mondanám, a szövetségről beszél, arról, hogy amíg a ószövetségi szövetség jele a körülmetélkedés volt Izrael népével, nálunk a keresztség által történik ez, a keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltól, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Akik halottak voltatok vétkeitek és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétket. És hát itt, mert ugye addig, amíg gyötrődünk a bűneinkkel, vagy hogy mások megbántanak, de azért én is érzem, hogy valami nálam sincsen rendben, ez a gyötrelmes része. De a felszabadító része, amit Jézus mond, megbocsáttattak a bűneid, menj el békességgel. És Jézus nem csak mond valamit, hanem azt meg is cselekszi. Tehát ha azzal az indulattal megyek hozzá, hogy én nem akarom hordani a lelkiismereti terheimet. És sehol máshol nem beszél erről a Biblia, csak itt a keresztségnél, hogyha tehát a keresztséggel el vagyunk temetve, ezek, szeretném mondani, rövid ideig tartó boldog pillanatok, de a halott nem tud vétkezni. Ez az üzenete. Meg is fogalmazza Pál apostol az első korintusi levélben, amiből az előbb olvastam. A halott nem vétkezik. Tehát ha az én romlott természetem meghal Krisztussal, amíg én ebben a halálban vagyok, amíg a Krisztus áldozatában vagyok benne, még rossz indulatú gondolatom sincs. Azért mondtam, hogy ez rövid ideig tart. És akkor elmondanám, ami a két ige szempontjából nem csak bevezetésében más, hanem befejezésében is. Az első korintusi levélben az, hogy a bűn többé nem fog uralkodni rajtatok. És hogyan lehet ezt jól megérteni? Aki valamilyen szenvedélynek a rabja volt, az pontosan tudja, nem tudom, van-e dohányos a jelenlévők között, tehát én 12 éves koromban kezdtem cigarettázni, és amikor sokat szívtam, akkor 40-50 szálat szívtam naponta. És javában Krisztus követő életet éltem, de ez akkora nyug volt rajtam, akkora tehertétel volt rajtam, sokan hallották a történetet, nem mondom el az egészet, csak imádságban borultam le hónapokon át az Úr elé, hogy vegye el tőlem ennek a terhét. Több hónapon át tartott. Tehát mi is történt, hogy az igéhez kössem? Hogy uralkodott rajtam. Uralkodott rajtam. Ugyanúgy, mint amit a Siklós József, aki hosszú életét az alkoholisták között töltötte, mint aki mentette őket Jézus hatalmával, hogy nem te fogod a poharat, hanem a pohár tart fogva téged. Tehát tulajdonképpen a bűnöknek skálájában, hát bocsánat, ráadásul hölgyek többen vannak és megkergethetnek, hogyha ha rosszul szólok, tessenek gondolni rá. Tehát amikor azt mondják, hogy ronda házsártos vénasszony, még jó, hogy itt csak fiatal hölgyek vannak. Hát aki nem győz állandóan oda mondani valamit az anyósának, vagy akárkiének, csak mondja, mert nem is ő, hanem uralkodik rajta a bűn. De most itt éljük át az isteni megbocsátásnak a csodáját. Hogy én nem akarok olyan ember lenni. Én nem akarok vétkezni. Én nem akarok elesni. Botlani se akarok. Botlani fogok. Lesznek nem tiszta, szent gondolataim. Lesznek tiszta, nem szent indulataim. De valami elképesztő öröm, amikor újra és újra hallja az ember Jézusnak a szavát, megbocsáttattak a bűneit. Óriási. Rozog a öreg ember vagyok, de biztos van ilyen, aki esetleg nálam egy-két hónappal idősebb, csak szeretném mondani, hogy annyira boldog vagyok ebben a földi életben is már. Ezzel a Krisztus követéssel. Mert ez valóság, tehát itt nem valamilyen életfilozófiáról van szó, hogy nekem ez az út jobban tetszik. Ez az út nem jobban tetszik a sok lehetőség közül, ez az egy út van. Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Nincs más út, amelyen keresztül a mennyei atyához juthatunk. Ahhoz az atyához, aki csodálatos. Csodálatos apa. Aki, hogy hihető legyen a szándéka, és meglegyen a fizetség, mert minden valamibe kerül. Elküldte az ő egyszülött fiát, és kereszthalálra adta. A keresztség által ennek a kereszthalálnak vagyok a részese. És a feltámadásnak. Egy új életnek. Tehát a bűn többé nem fog uralkodni rajtatok. És ha valaki mégis visszakerül egy olyan állapotba, szexmániás, kleptomániás, mit tudom én, mi mindent lehet mondani. Tehát gondoljunk bele, amikor megint fogja lesz valaminek, de akár csak a házsártosságának. Hát vagy mi férfiak a felsőbbrendű pozíció tudatunknak, hogy azért férfi mégiscsak férfi. Hát beszéltünk róla, hogy talán az unokáink könnyebben engedelmeskednek nekünk, mint a nagyanyjuknak. Az is lehet, nem tudom, hogy mindig így van-e. De hogy mi valamit, amit kaptunk Istentől, ha hatalmat kaptunk Istentől, ami a férfiban erősebb, akkor azt arra adta, amit az Édenkertben, mert mindent onnan kell eredeztetni, hogy oltalmazza a teremtett világot. Őrizze, gondozza az Édent. Hát akkor az oltalmazásra van az, és akkor az nem felemel, hanem a felelősségünket emeli föl. Vagy fejünk tetejére állunk, mi nem tudunk annyi lelkiséget férfiak magunkból árasztani, hogy az ömlik. Valamit tudunk, természetesen tudunk szeretni, tudunk magunkból valamit adni másnak, érzelmeinkben, gondolatainkban, de annyit nem. De hát az is arra adatot, hogy az áradjon valóban, tehát mindenkinek a saját küldetését kell megtalálni, és amikor átéljük azt az örömet, hogy Krisztusban új életem van. Bűnbocsánatot nyertem, szabad vagyok. Most éppen egy Luther könyvet olvasott, Luther írt egy ilyen könyvet a szolga akaratról. Az Erasmusnak egy munkájára volt válasz. Azt mondja Luther, azt is meg lehet fogalmazni, hogy az embernek nem szabad akarata van, hanem valakinek a szolgája. Vagy Krisztusnak, vagy a sötétség erőjének a szolgálatában áll. És akkor visszatérek, tehát a bűn nem fog uralkodni rajtatok. A Kolosszéi levélben leírtakhoz, ami szintén más befejezés. Azzal kezdi, hogy azok az elemek, a világ elemei, ezek a sötét erők, amik a világban vannak, és utána azzal záródik a keresztségről szóló tanítás, hogy Jézus legyőzte ezeket a hatalmakat, és nyilvánosan megszégyenítette őket. Kereszthalálával a keresztre szögezte a minket terhelő adós levelet. Nekünk a bűneink miatt meg kell halnunk. A bűneink miatt Jézus nélkül kell meghalnunk. A bűneink miatt magunk megyünk ki ebből a világból, egy olyan világba, ami szörnyű, ahol csak a sötétség uralkodik. Vagy kivált bennünket Jézus az ő élete odaadásával, és akkor abba a világba kerülünk, ahol a gonoszból semmi nincs, hanem csak a szentből, a szeretetből, a tökéletesből, az életből, ahol nincs halál. De ez a gondolata Pál apostolnak jó, ha mélyen a szívünkben van. Hol szégyenítette meg Jézus nyilvánosan a sötétség erőit, a démonokat? Mindenek fölött elsősorban a kereszten. De egy picit az előzményeket is meg kell nézni. 3 éven át, amíg a mesiási küldetését teljesíti, tele van az élete támadásokkal, kísértésekkel. Részben ugye Böjtben vagyunk, nem régen volt még a Böjt első vasárnapja evangéliumi óegyházi igéje, Jézus megkísértése története, de közben is látjuk, hogy mennyiszer ágálnak és akarja magához édesgetni a vallási hatalom, a politikai hatalom, mindegy, csak olyan legyen, hogy ami tetszene az embereknek ebben a világban. És Jézus ehelyett konzekvensen az Atya akaratát hajtja végre. Mindent úgy csinál, ahogy az Atya mondja neki. És amire mi képtelenek vagyunk, az nem lesz 100%-os. Azt mondanám, csak néhány pillanatig tart a tökéletes engedelmesség. Jézus engedelmes volt, mint halálig, teljesítette mindenben a küldetését. És bebizonyította, hogy a démonok fölött úr. Nekünk azonban azt mondja, hogy mi is kaphatunk hatalmat a sötétség erői fölött ő általa. De ne az legyen az örömünk, hogy valami módon mi tudjuk, hogy győzünk a kísértő fölött. Ne annak örüljetek, hogy az ördögök engedelmeskednek nektek. Ez elvihet egy olyan útra, hogy azt hiszük, hogy mi képesek vagyunk, hatalmat kaptunk valaminek a végrehajtására, hogy akárkiből ördögöt űzzünk. Tanúja voltam egy szerencsétlen esetnek ezzel kapcsolatban, tényleg tragikus volt. Mi annak örüljünk, hogy a neveink fel vannak írva a mennybe. És akkor úgy gondolom, hogy most lezárnám ezt azzal, hogy mi megkeresztelt emberek tanúi vagyunk ebben a világban, hogy mit hozott Jézus, mit jelent az kereszténynek lenni. És azt mondanám, hogy a kész keresztény értelmiségi szövetség, tehát mondanám így, hogy a gondolkozó keresztény embereknek a közössége, akik nem egyszerűen csak felkelnek, lefekszenek, dolgoznak, esznek, isznak, hanem az élet alapvető kérdésein töprengünk mindnyájan. Ahogy a Biblia mondja, hogy mint csillagok az éjszakában. Tehát valami módon, hogy látszik rajtunk, ugye, látszik rajtunk, hogy meg vagyunk keresztelve. Legalábbis, hogy ott van a szívünkben az óriási vágy. És élhetünk ezzel a hatalommal, élhetünk ezzel a keresztséggel. Jelenések könyvében van egy mondat, Jézus Krisztus ma is, mint frissen megölt bárány van, így magyarázza az egyik teológus, az atya trónja előtt, az ítélet trónja előtt. Tehát ez azt jelenti, hogy a Krisztus áldozata, ami a Golgotán megtörtént, az valóságos, élő áldozat, mindaddig, amíg vissza nem jön ítélni élőket és holtakat, amit elmondtunk megemlékezve paptestvérünkről. Ha pedig ez él, akkor én is élhetek belőle. Mindnyájan élhetünk belőle. Keresztség és hit. Lehet, hogy annyiba marad, hogy valakire rálöttyentették a vizet, aztán majd csak lesz valamikor valami, valahogy. De a hit évében, viaskodás és imádság után én úgy gondoltam, hogy gondoljunk arra, hogy a hitünk valahova kell, hogy gyökerezzen. A hit az nem vélemény. És a Kolossi levélben még ez egy eltérés, ez a mondat nincs benne a Korintusi első levélben, hogy gyökerezzetek Krisztusba. És minél mélyebben gyökerezünk Krisztusba, annál szebb az életünk, annál megelégedettebbek vagyunk, annál gazdagabbak vagyunk, nem bankilag, hanem hát azért mind tudjuk, hogy van egy sokkal értékesebb gazdagság annál. Krisztusban, a vele való közösségben. Valamikor, amikor a keresztségről tanultunk, akkor teológián, akkor az, de minden evangélikus lelkész sokszor elmondja, baptizatus sum, hogy Luther sokszor felírta magának, meg vagyok keresztelve. Én nem szoktam felírni magamnak, én más mondatokat szoktam felírni magamnak, de én nem hiszem, hogy van olyan hét, hogy ne gondolnék arra, hogy meg vagyok keresztelve. Mert ez oltalmat jelent. És akik engem hallgattak, ők akár be is foghatják, akik templomba szoktak hallgatni a fülüket, mert az a kis példa, amit elmondok, azt ők sokszor hallják tőlem. Mindig, amikor keresztelni hoznak gyereket, előtte valamilyen kis keresztelési előkészítőt tartunk a szülőknek és a keresztszülőknek. És nagyon szerettem volna érzékeltetni azt, amiről most beszéltem, hogy hogyan lehet az, hogy benn van a Krisztus személyébe elrejtett élet. Pál apostol írja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus, és egy ilyen gyötrelmes előkészítő alkalmával, amikor láttam, hogy teljesen homály, a keresztszülők és a szülők se értik, amit szeretnék megértetni velük, akkor hirtelen eszembe jutott. De meg fogunk keresztelni egy 2 hónapos csecsemőt. És akkor azt, hát Isten ad néha jó gondolatokat. Azt mondtam, hogy próbáljanak arra gondolni, milyen volt 3 hónappal ezelőtt, akit keresztelni fogunk, néznek rám. Vagy 4 hónappal ezelőtt, vagy 5 hónappal ezelőtt. Magzatként élt az anyamében. Kívül is az anyja volt, meg benne is az anyja áramlott. A magzatban. Tehát Krisztusban lenni, a keresztségben lenni, az azt jelenti, hogy ő körülvesz oltalmával, és él bennem, éltet engem. És most picit visszább mennék, mint Jézus, legyetek olyanok, mint a kisgyermek, akár mint a magzat, tudatosan. Az hogy van, azt nem tudom, de hát felvilágosítottak ezelőtt már több évtizeddel arról, hogy a magzat felismeri, ha megszületik, hogy melyik az apja hangja, melyik az anyja hangja, hogy veszekedtek a szülők, vagy éppen nem veszekedtek. Hát ha ő hallott ott, akkor sok minden történt az anyamében, hogy az életünkkel úgy történjen sok minden, hogy meg vagyunk keresztelve, hogy mi Krisztusban vagyunk, ő pedig bennünk van. Ez Jézusnak szólt, ugye, ez a taps?
Nem lehet ennyire elválasztani egymástól, miután azt mondod, hogy bennünk él. Tehát ez egyben neki, de egyben neked is szólt, és ezzel köszönjük meg a gondolataidat. jó lett volna még sokáig hallgatni, hiszen olyan szép dolgokat mondtál nekünk. De hát az élet ilyen, hogy az ember igyekszik bekorlátozni önmagát, és valahol úgy gondolom, hogy ez is egy isteni adottság, hogy tekintettel tudunk lenni másoknak a lelki világára, a türelmére, és nem élünk vissza senkinek a bizalmával azzal, hogy hát én még elmesélnék itt hajnalig, de hát lehet, hogy valahol pedig a társainknak, keresztény társainknak egyéb kötelezettségük is van, ahol helyt kell, hogy álljanak. Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat.
Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, és együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Jó éjszakát kívánunk!